Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
A Szent István Rádióban.
Csütörtökön este is megtartották a pápáért való közös rózsafüzér imádságot a vatikáni Szent Péter téren. Ferenc pápa hangüzenetet küldött a kórházból, amelyet a rózsafüzér előtt játszottak le. Idézzük: szívem mélyéből köszönöm az imákat, amelyeket a téren imádkoztok az egészségemért. Innen kísérlek benneteket, Isten áldjon és a szűzanya oltalmazzon benneteket. Köszönöm. A hazai kereskedelmi láncoknak még egy hetük van az árcsökkentésre, hogy elkerüljék a hatósági szabályozás bevezetését, közölte a miniszterelnök a közmédia brüsszeli stúdiójában. Orbán Viktor jó hírként számolt be arról, hogy haladnak az egyeztetések a kereskedelmi láncokkal az árrés csökkentéséről. Hozzáfűzte azonban, hogy nem elég gyorsan. Néhány kereskedelmi lánc már hozzákezdett az árcsökkentéshez. Vannak boltok, ahol lehet látni, hogy a legfontosabb kormány által is megjelölt termékek esetében van árcsökkenés. Tehát folytatni kell ezt a munkát a nemzetgazdasági miniszternek, jelezte. Szeretném elkerülni, hogy hatósági eszközökkel avatkozzunk be. Akár az árakat szabályozzuk hatósági eszközökkel, akár a kereskedők profitját. Egyik se tesz jót hosszabb távon a gazdaságnak, de ha nem csatlakozik mindenki az árcsökkentéshez, akkor ezt kénytelenek leszünk megtenni, fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök. Az orvosok átlagbérét 338 ezerről 2,2 millióra emeltük. Olyan bérszínvonalat értek el az orvosok Magyarországon, ami mutatja, hogy mind a magyar kormány, mind a társadalom nagyon megbecsüli őket, közölte a Belügyminisztérium egészségügyért felelős államtitkára az M1 aktuális csatorna műsorában. Takács Péter szerint a Magyar Orvosi Kamara szombatra meghirdetett demonstrációjának egyértelműen politikai és nem szakmai töltete van. Az államtitkár azt mondta, a kamara helyében feltenné a kérdést, hogy mikor volt jobb orvosként dolgozni Magyarországon, 2010-ben vagy most. Hozzátette, a kollégák döntő többsége szerint jó ma Magyarországon orvosként dolgozni. Valójában csak Orbán Viktor és Donald Trump akar békét, közölte a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán. Mencer Tamás azt írta, a brüsszeli bürokraták és az európai vezetők háborút akarnak, háborúpártiak. Ezt tudjuk jól, hiszen az elmúlt 3 évben egy lépést sem tettek a béke felé, és folyamatosan támadták a békemissziót indító, a békéért dolgozó Orbán Viktort. Amerika most kiszáll a háborúból, fogalmazott. Kiemelte, hogy Brüsszelben az a mesterterv, hogy Amerika nélkül is folytatják a háborút, Amerika helyett is fizetnek és fegyvereket küldenek Ukrajnába. A háború folytatása, a fegyverkezés, a csődben és romokban lévő Ukrajna finanszírozása pénzügyileg és gazdaságilag is tönkreteszi Európát. Ezért mondott nemet Orbán Viktor miniszterelnök az Európai Tanács háborúpárti zárónyilatkozatára. Írta a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a közösségi oldalán. Hidvégi Balázs bejegyzésében azt írta, az Európai Unió továbbra is a háború folytatására, a fegyverkezésre ösztönzi Ukrajnát. ezzel veszélyezteti Európa biztonságát, pénzét és gazdaságát is. A zárónyilatkozat egyenes út a háborúba. Azt írta, a dokumentumban az szerepel, hogy az EU továbbra is fokozott politikai, pénzügyi, gazdasági, katonai támogatást nyújt, és továbbra is rendszeres pénzügyi támogatást biztosít Ukrajnának 2025-ben 30 milliárd eurót. A modellváltó egyetemek sikeresek, erősítik az országot, a nemzetet, és valós versenyképességi programot kínálnak, hangsúlyozta a kultúráért és innovációért felelős miniszter Veszprémben a Pannon Egyetemen rendezett konferencián. Hankó Balázs az egyetemek 2030 tanácskozáson tartott előadásában kijelentette. A modellváltó egyetemek sikerének kulcsa az, hogy az intézményekben autonómia van, kiszámíthatóan, rugalmasan, a gazdasági szereplőkkel együttműködve dolgoznak. Hozzátette, korábban soha nem érdeklődtek ennyien az egyetemek iránt, immár harmadik éve mintegy 120 ezer a jelentkezők száma. Végül az időjárásról. Derült vagy fátyol felhős száraz idő várható hajnalban pára és kötfoltokkal. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 3 és plusz 2 fok között valószínű. De fagyzugokban ennél pár fokkal hidegebb, a magasabban fekvő helyeken melegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton döntően 20 fok körül alakul. Híreket hallottak.
Reklám.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalom.
5 év szünet után újra megnyitja kapuit az EGRI Tavaszi Fesztivál március 7-e és 15-e között. Egy héten át ismét a kultúrájé lesz a főszerep a városban. Többek között színdarabok, klasszikus és könnyű zenei koncertek, családi és ifjúsági programok egész tárháza nyújt tavaszi felfrissülést, a borgasztronómia EGRI kiválóságaival karöltve. Az EGRI Tavaszi Fesztivál részletes programját keresse a visiteger.com oldalon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az új ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
A régió sportja.
Az olimpiai és Európa bajnoki címvédő Norvégiával, valamint Brazíliával is játszik felkészülési mérkőzést idén az EB bronzérmes magyar női kézilabda válogatott. Szépen emelték a vízilabdások Kazincz Barcika sportjának elismertségét. Lisztik János, a gyöngyösi Berze Nagy János gimnázium testnevelő tanára lett az év sportszakembere Gyöngyösön. A hagyományokhoz híven évet értékelt a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei kézilabda szövetség. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Az olimpiai és Európa bajnoki címvédő Norvégiával, valamint Brazíliával is játszik felkészülési mérkőzést idén az EB bronzérmes magyar női kézilabda válogatott. Már a világ legjobbjai is keresik a lehetőségét annak, hogy velünk, ellenünk készüljenek fel. Novemberre például meghívást kaptunk Norvégiába, ilyesmi elég régen fordult elő. vagy éppen áprilisban eljönnek hozzánk a brazilok, olyan időszakban, amikor mindenki játszik, világbajnoki selejtezőre készül, nyilatkozta a Magyar Szövetség honlapján Golovin Vladimir szövetségi kapitány. Szépen emelték a vízilabdások Kazincbarcika sportjának elismertségét az utóbbi időben. A Delfin Vízi Sportklub vízilabdázó gyerekei az északkeleti bajnokságban szerepelnek. Halánc Bélát, a Delfin Vízi Sportklub Kazincbarcika elnökét hallják.
A Delfin Vízi Sportklub utánpótlás nevelő egyesület. Ahhoz, hogy eredményesen vízilabdásunk, ahhoz szükség van arra, hogy a vízben lévő tevékenységekre felkészítsük a gyermekeket. Ezt végezzük az iskolai úszásoktatások keretén belül is, úszás edzéseken belül is, az úszás edzéseken kívül pedig, amikor már mindenki megtanult úszni, akkor pedig a labdás játékok, a labdás edzések is.
Halász Béla azt is elárulta, hogy annak érdekében, hogy az úszás és a vízilabda között minél hatékonyabban képezhessenek átmenetet, elindították a kolorpólót. Ennek keretében úszástudással már rendelkező gyermekeket készítenek fel vízilabdázásra. Az aktuális vízilabda csapatuk jelenleg is eredményesen versenyez. A gyermek egyes csapatot magabiztos létszámban indították az északkeleti bajnokságban a Delfinek. A gyerekek minden héten a kolorpóló keretében heti háromszori edzésen és heti egy felkészítő edzésen vesznek részt. A Delfin Vízi Sportklub Kazincbarcika az előző szezonban két csapattal indult a vízilabda bajnokságokon, a gyermek kettes és a gyermek egyes korosztályban. Az alsóházban a harmadik, illetve negyedik helyen végeztek a versenyeken. A Magyar Vízilabda Szövetség elegendő csapat hiányában nem tudta elindítani az Észak-Kelet-Magyarország serdülő vízilabda bajnokságot, így a Delfinek is az utánpótláson dolgoznak, hogy a következő szezonban játék lehetőséghez segítsék az úszókat. Mint elárulták, az úszóedzéseken a csemeték 3-4 úszásnemet sajátítanak el. A cél egyrészt megszerettetni velük a vízes sportokat, a vízi világot, másrészt a vízilabdát. Az úszóedzéseken résztvevő nagyságrendileg 100-110 gyermek minden közelben rendezett amatőr versenyen részt vesz. A kiemelt 5 fő pedig az Országos Magyar Úszó Szövetség versenyein is aktívan szerepel. Az elmúlt években a vízilabda sportvilágot nagyban megtépázta a Covid és az úszoda bezárási hullám. Sajnos nagymértékű a sportszakember hiány is, de ezzel együtt a Delfin Sportklub folyamatosan azon dolgozik, hogy gördülékenyen biztosítsa a náluk sportolók fejlődését, valamint hangulati és sportszellemiség szempontjából is megfelelő környezetet tartsanak fenn. Simon Kovács Boglárkát, az úszó szakosztály vezetőjét is büszkeséggel tölti el, hogy a gyermekeik eredményesen sportolnak.
Nagy büszkeséggel mondhatom azt, hogy ezek a gyerekek nagyon eredményesen sportolnak. Hál' Istennek felkerültünk az országos tabellára is. Jelenleg 5 versenyző gyermekünk van az országos bajnokságban, és bízunk benne, hogy hamarosan ezt a versenyzői gárdát 20 főre tudjuk bővíteni.
Lisztik János a gyöngyösi Berzenagy János gimnázium testnevelő tanára lett, az év sportszakembere Gyöngyösön. A kitüntetettet tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Nyilván ez egy eszmei érték, de tanár úr ennél sokkal többet ér. 1989 volt az a dátum, amikor átlépte a Berzenagy János gimnázium küszöbét, és azóta is ott van, testnevelés tanárként. Egy igazi reneszánsz emberként emlegetik önt a tanítványai is, a kollégái is. Tanár úr, először beszéljünk arról, hogy amikor erről értesült, hogy fogadta az információt, hogyan a kitüntetett.
Nagyon nagy meglepetés volt számomra, és polgármester úr, kaptam egy értesítést, hogy elnyertem ezt a címet, úgyhogy ez igazándiból nagyon-nagyon meleg szívvel, nagyon jó érzés volt, hogy erre gondoltak.
Igen, nagyon szép volt a laudáció, nagyon számos érdem fel volt ott sorolva, de a testnevelés tanárság mikor dőlt el tanár úr fejében, hogy testnevelést fog tanítani?
Igazándiból szerencsés vagyok ebből a szempontból, mert körülbelül 12 éves koromban már elhatároztam, hogy testnevelő tanár leszek. Én 60-i vagyok eredendően, és 60-ban ott sportoltam a atlétaként, a 60-i Kinizsi Vasutas Sportklub néven futó egyesületben, és onnan kaptam főként azt gondolom az indítatást, és hát ott tényleg közel kerültem a sporthoz. Csordás Mátyás volt az edzőm, és hát ott egy nagyon jó csapattal dolgoztunk, és hát ez mindenképp arra motivált, hogy testnevelés irányában. Gimnáziumunkban pedig volt a Bajzában Bőze Attila tanár úr volt a testnevelő tanárom, és hát ezen a 89-ben végeztem a TFN, és utána 89-ben kerültem ide
a
Berzébe.
Beszéljünk már azokról az évekről, amikor szépen ment fel a pálya, sok eredmény is a tanár úr nevéhez fűződik, így a tanítványok és a tanár kapcsolatról is beszéljünk, mire a legbüszkébb?
Nagyon nagy örömmel éltem meg a testnevelői pályát, azt gondolom. 89-ben, amikor ide kerültem a gimnáziumba, akkor atlétákkal, röplabdásokkal foglalkoztam, és hát 91 óta testnevelés érettségi, vagyis hát akkor pontosabban inkább a felvételi, mert még ugye akkor nem kimondottan az érettségire, hanem testnevelés szakra jelentkező tanítványokat próbáltuk előre terelni ebbe az irányba, úgyhogy ezzel foglalkoztam.
A hagyományokhoz híven évet értékelt a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei kézilabda szövetség. A rendezvényen többen vehettek át elismerést, köztük Barta Dénes, aki a Zrínyi gimnázium csapataival 42 alkalommal szerepelt a Diákolimpia országos döntőjében. Tordai Ilonát, a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei kézilabda szövetség elnökét hallják.
A 2021-es évünk nagyon tartalmas volt, nem csak azért, mert egyébként világesemények szintjén is olimpiai év volt, hanem a Vármegyei Szövetségben is nagyon sok programunk volt, amit megszerveztünk. Egy kapus bravúrt képző programban vettünk részt, két strandkézilabda tornát szerveztünk, a meglévő programjaink mellett a jump utánpótlás játékvezetői programot megszerveztünk, a parasport területén is újabb és újabb rendezvényeken vettünk részt, és segítettük hozzá a fogyatékkal élőket ahhoz, hogy részt vehessenek egyébként a kézilabda örömeiben, úgyhogy azt gondolom, hogy nyugodtan dőlhetünk hátra, és egy kicsit egy nyugodtabb időszakkal bátran tudjunk megálmodni a következő éveknek az eseményei. 2025-ben most már a program naptárunk a stabilan beállt, úgyhogy azokat az eseményeket, amelyeket felsoroltam, ezek 2025-ben is várhatóak lesznek. A Jump játékvezető utánpótlás programunk ugyanúgy el fog indulni januárban, ennek májusban lesz egyébként egy vizsgája, valószínűleg az ősszel ugyanúgy részt fogunk venni egyébként a parasportban, strandkézilabdát tornát szeretnénk rendezni, és a Hunior nemzetközi utánpótlás tornánkat pedig szeretnénk egy új köntösbe öltöztetni, és azt is szeretnénk a nyáron megszervezni.
Torda Ilona elmondta véleményét a kiváló női Európa-bajnokságról is.
Két évvel ezelőtt is voltam Európa-bajnokságon, de most, amikor kint voltam, akkor nagyon várták az EHF szervezői, hogy a magyar szurkolók megérkezzenek, mert megelőzte a hírük, és egy nagyon jó atmoszférát, hangulatot teremtettek Debrecenben, és azért élőben látni a magyar csapatot, ahogyan küzdenek, amilyen szenvedéllyel nem engedték el ezt a bronzérmet, azt gondolom, hogy ez mindenkinek felemelő és megtisztelő élmény lehetett volna, és én ugye láttam a francia válogatottat pont egy évvel ezelőtt ugyanabban az időpontban egy világbajnokságon, és nagyon jó érzés volt látni azt, hogy egy világbajnokot tudott a magyar csapat legyőzni.
Most pedig Baracsi Endrét, a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei közgyűlés alelnökét hallják.
Úgy gondolom, hogy ez nekünk kötelességünk, hogyha a vármegyei sportról van szó, hogy akkor közszereplőként ott jegyünk, jelen legyünk és támogassuk azt a közeget, amely úgy gondolom, hogy nagyon sokat tesz Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei sportjáért, és hogyha a kézilabdásokról beszélünk, akkor azt hiszem, hogy ez abszolút igaz. Tehát valóban példaértékű munkát végeznek, és jó látni azt, hogy rengeteg fiatal kapcsolódik be ebbe a munkába. Évről évre látjuk azt, hogy vannak új arcok, akik akár a sportterén, akár mondjuk éppen a játékvezetésben, vagy éppen a háttérmunkába bekapcsolódnak ebbe a közösségbe, és úgy gondolom, hogy ez tényleg valóban egy olyan közeg, amely nagyon sokat tesz azért az egészséges életmódért, amelyet mi sokszor tűzünk ki az ászlónkra más projektekben is. Úgyhogy tényleg nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegye kézilabda sportjáért él és dolgozik. Itt ennek a gyönyörű sportnak nagyon komoly múltja van, és nagyon bízunk benne, hogy nagyon komoly jövő előtt is áll, hiszen azért akár, hogyha a nemzeti sikereket nézzük, hiszen mind férfi ágon, mind női ágon, az elmúlt év úgy gondolom, egy nagyon sikeres év volt, ráadásul most ugye egy női ebén bronzzal zártunk, én bízom benne, hogy ez egy újabb löketet ad majd, nem csak országos szinten, hanem vármegyei szinten is, és egyre több gyerek kap majd kedvet ahhoz, hogy ebben a sportban kipróbálja magát, és ebben bízunk benne, hogy a későbbiekben pedig akár diákolimpián, akár valóban olimpián találkozhatunk majd velük innen a vármegyéből is, és csatlakoznak majd ahhoz a lépes és neves társasághoz, amelyet akár mondjuk Tarnavölgyi Gergely vagy Harsányi Gergely fémjelez.
A rendezvényen többen vehettek át elismerést, köztük Barta Dénes, aki az Zrínyi gimnázium csapataival 42 alkalommal szerepelt a Diákolimpia országos döntőjében.
Órási feladatot vállaltam, mi Szokomáton RP-ék országos másodikok voltak, és Jósva igazgató úr azért vitt engem oda, mert tudta, hogy ott az iskolai szinten kézilabdáztam, atletizáltam, és Kardonszki tanár urat kellett felváltanom. És ez óriási siker kezdődött meg, rögtön a második évben már országos döntőbe jutottunk, és ahogy ez a kézilabdában ott meg volt alapozva, mi azt helytáltunk, és folyamatosan jöttek a sikerek, és az a legfontosabb, hogy egymásra tudtuk építeni a csapatokat, és így kialakult egy olyan felépített stáb, amivel mi szinte az egész országot meg tudtuk verni.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. A műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban folytatjuk előző heti műsorunkat, melyben Szabó Magda Abigail című művéről, Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgetünk. Tartsanak velünk!
Vannak-e benne fordulatok, drámai fordulatok, hiszen ugye említettük, hogy ez egy ilyen ifjúsági regény kategória. Mégis azért bővelkedik olyan fordulatokban, amelyek ezt az izgalmat fenntartják gyakorlatilag a regény végéig. Melyek ezek a fordulatok? Hát ugye ott tartunk a cselekmény elmesélésében, hogy 1943, és sok lány együtt egy zárt intézményben folyik a háború. És megérkezik ez a kislány, aki egy polgári életben szocializálódott, és most bekerül egy szigorú vallásos közegbe, ahol a lányok mentalitása is egy kicsit más, mint amihez ő szokott. Távol van a barátaitól, a családjától, szerelmétől, mindenkitől, és hát nyilván eleinte nem tudja, hogy most neki most mi ott a keresnivalója, aztán végül elindul a cselekmény, hogy hogyan folytatódik, mi történik.
Így van, lényegében Gina mindent megtett azért, hogy kicsapják az iskolából, ami végül is nem sikerült neki, köszönhető annak, hogy nagyon sok jótevő volt körülötte, és nagyon sokan próbáltak neki segíteni, meg nyilván bizonyos dolgokat el is néztek neki. Számára ugye nagyon új dolog volt ez a nagyon vallásos közeg, hogy Isten tiszteletre kell menni, meg az, hogy nem akkor megyek ki az utcára, amikor szeretnék, hanem csak másokkal együtt. Egy szabályrendszerben nem lehet kilépni, nem oda megy, ahova szeretne, és nyilván benne volt a lázadás. Ő azért sokáig nem értette, hogy az édesapja miért vitte őt oda, és nagyon hosszú időnek kellett eltelni, és nagyon sok mindennek kellett történni ahhoz, illetve nagyon sok hatásnak kellett őt érni ahhoz, hogy rádöbbenjen arra, hogy ezt az édesapja értetette. Tehát nagyon tanulságos egyébként a vége, hogy ő így rádöbben arra, hogy mindez érte volt, amiért ő lázadt, és hogy mi lett volna, ha például tényleg kicsapják őt az iskolából, hogy milyen érzés lett volna az édesapjának az, hogy őt lényegében elrejtette a külvilág elől, hiszen azt tudjuk, hogy azért az édesapjának, bár egyébként nagyon keveset tudunk az édesapáról, sejtéseink lehetnek róla, hogy ő pontosan mit csinált, de egyébként nem derül ki, hogy ő pontosan mivel foglalkozott, mármint hogy azon belül mivel foglalkozott, viszont zsarolható volt. És azért a háborús viszonyokban a politika az ugye teljes mértékben jelen volt, és mivel lehet legkönnyebben zsarolni egy embert? A szeretteivel. És mivel neki csak a lánya volt az egyetlen ilyen közeli szerette, így mindenképpen a lányát szerette volna biztonságban tudni, és ez végül sikerült is, és hát nagyon sok konfliktusba keveredett az elején a tanárokkal is, a diákokkal is, és hosszú időnek kellett ahhoz eltelni, hogy barátságokat tudjon kötni, és hogy megbízzon emberekbe, és hogy lássa, hogy azért itt nagyon sokan ugyanazt élik át, és másoknak is fáj az, hogy távol vannak a szüleiktől, szeretteiktől, vagy a régi életüktől, a régi barátnőiktől, és hát a tanárok is nagyon fontos szerepet töltenek be a történetben, hogy ki az, aki mellette van, ki az, aki ellene van, ki az, aki nagyon szigorú, pedig szeretne neki segíteni, de azért vannak olyan karakterek, akik így nem akarnak másnak látszani, mint akik, és vannak olyanok is, akik pedig mindenképpen másnak akarnak látszani, mint akik. De és egyébként ez nagyon érdekes, hogy milyen olyan rejtett cselekmények vannak a történetben, amivel kicsit félre akarják vezetni a szereplőket is, és az olvasót is, és utána a végén egy kicsit olyan döbbenetes, hogy milyen módon fűzi össze a szálakat, és olyan végződik, hogyan bontja ki a konfliktust, és hogyan lesz megoldása a regény végén.
És hogyha ugye említed itt akár a tanárokat, akár így a fordulatokat, drámai fordulatokat, azt hiszem, hogy két szereplőt mindenképpen megemlíthetünk, akiről nem gondoljuk, hogy az aki. Az egyik ugye számomra a Kuncz Feri, a másik a König tanár úr, hogy mind a kettejük egy ilyen megfogható figura, amiről így egy könyvajánló kapcsán jó legalább csak pár gondolatot mondani, hiszen kívülről a Kuncz Feri egy hős szerelmes lányregénybe illő szereplő, König tanár úr meg a kis csetlőbotló tanárocska ott a katedrán. És ők ketten is hozzájárulnak a legnagyobb fordulatoknak a kialakulásához. És hogy több spoilert ne használjunk, ugye szoktuk ezt a kifejezést mondani. Átérnék még egy gondolatra. Ugye említett, hogy 70-ben íródik a mű, és hogy mivel politikamentes is, ezért könnyen népszerűvé válhat, engedik, megjelenhet, hamar film készül belőle. Viszont alapvetően meg egy olyan történelmi korba helyezi, ami nem politikamentes. Hogy akkor ez így hogy van? Így történész szemmel őszít valamilyen szempontból, műkedvelő műértőként. Milyen politikai meg történelmi helyzetek jelennek meg, vagy miket figyelhetünk meg? 1943, azzal ugye mindenki tisztában van, hogy ez a második világháború, de több ilyen finom utalás van dolgokra, amik viszont egyértelműen az adott történelmi eseményekre utalnak. Mik ezek? Úgy nem mehetünk emellett se el, hiszen ugye történészként is őszít.
Igen. A lányok semmit nem tudtak a világról. Tehát ugye az átrendszernek köszönhetően nem úgy volt, mint most, hogy mindenkinek a kezében ott van az okostelefon, internetezünk, valami történik a világban, egy perc múlva mindenki tudja.
Mármint azokra a lányokra gondolsz, akikhez érkezik a Gina.
Igen.
Vagy akár Ginára is még valamilyen szempontból. Tehát tényleg ott megfigyelhető ez a naivitás.
Így van, is. Tehát amikor Gina bekerült az intézménybe, utána nem tudta, mi történik a világban. Tehát az, hogy a 43-ban bekerült oda, és hogy mi történt abban az évben, és a nagy politikai változások hogyan mentek végbe, ők erről semmit nem tudtak. Ők el voltak foglalva az ő saját kis konfliktusaikkal, ugye számukra ezek voltak az életek.
Dolgozatírások, stb.
Dolgai, tehát lényegében gyerekek voltak, bár egyébként mondhatjuk azt, hogy a történet végére Gina gondolkodás módja teljesen felnőtté vált, tehát lényegében felnőtt abban az intézményben, és ugye ők azt nem tudták, hogy mi zajlik a nagyvilágban. Ugye remélem, hogy mindenki tudja, hogy a második világháború kezdetén ugye azért volt két nagy hatalmi blokk, de ugye tudjuk, hogy Magyarország a németek mellett állt, és azért tudjuk, hogy a kezdeti sikerek következtében azért hosszú ideig úgy tűnt, hogy a németek meg fogják nyerni a második világháborút. Viszont a magyar belpolitikában már a háború kitörése előtt is, és a háború kitörése után is, hiszen 39-től, ugye 43-ig is eltelt 4 év, azért nagyon sok háború ellenes csoportosulás volt az országban, más egyéb politikai pártok is színre léptek, és azért nem volt egységes a magyar belpolitika. És ugye nyilván ez is eredményezi azt, hogy nem mindegy, hogy Ginának az édesapja kinek az oldalán áll, hogy most ki fog nyerni, ki lesz vesztes, és milyen következményei vannak annak, hogy ki melyik oldalon állt a háború alatt. Nem tudhatták, még 44-ben sem tudhatták. Nyilván 44 márciusában, amikor a németek bevonultak az országba, akkor mindenki a német győzelemben hitt, akkor még nem gondolták azt, sőt, nagyon kevesen mertek arra gondolni, hogy egyszer majd jönnek az oroszok, nem is olyan sokára, és úgymond felszabadítják az országot a német megszállás alól. De ugye mindebből a lányok semmit nem tudtak. Tehát amikor valami hír így bekerült hozzájuk, hogy most mi van a nagyvilágban, a számukra egy ilyen érthetetlen döbbenet volt. És mi ezt nagyon nehezen tudjuk elképzelni, akik egy olyan világban élünk, hogy mindenről tudunk, hogyha mondjuk elvonulnánk, nem tudom, egy hétre vagy egy hónapra valahova, úgyhogy mindenféle digitális eszköz nélkül, talán akkor tudnánk kipróbálni azt, hogy milyen az, amikor mindenről lemaradunk, és minden hatás nélkül tudunk csak arra az egy valamire koncentrálni, vagy csak azokra a dolgokra, amelyeket éppen akkor csinálunk, hiszen ugye a mi életünknek a napi része az, hogy a hírekkel találkozunk, de valószínűleg a hallgatók között vannak nagyon sokan olyanok, akik gyerekként vagy fiatal felnőttként még nem ehhez szoktak hozzá, hogy mindent azonnal tudnak. És így burkoltan jelen van a háború, de Szabó Magda valahogy úgy megpróbálja egy kicsit úgy távol tartani a lányok életétől ezt az egész politikai konfliktus sorozatot, és csak így a felnőtt szereplőkön keresztül látjuk ezeket a történéseket. Illetve az is egy nagyon tanulságos esemény, amikor Ginával az édesapja leült beszélgetni, és úgy utalt neki arra, hogy nagy baj van. Tehát, hogy ő lényegében kimert azt mondani a lányának, hogy neki itt kell lenni, mert ez érte van, és nagyon nagy a baj.
Kedves hallgatóink, folytatjuk olvasmányajánlónkat, melyben Szabó Magda Abigail című kisregényéről beszélgetünk.
Ginával az édesapja leült beszélgetni, és úgy utalt neki arra, hogy nagy baj van. Tehát, hogy ő lényegében kimert azt mondani a lányának, hogy neki itt kell lenni, mert ez érte van, és nagyon nagy a baj. És az olyan félelmetesnek tűnhetett kislányként, hogy, ez, hogy azt mondja az édesapja, hogy nagyon nagy baj van, hiszen ő nem tudta, mondjuk ha tudta volna, valószínűleg akkor sem értette volna pontosan, hogy miről van szó, de azért ez egy nagyon nehéz időszak volt. Tehát, hogyha más, meg már beszéltünk is, más háborús visszaemlékezésekről, naplókról, stb., akkor azért tudjuk, hogy amikor még nem zajlottak harcok Magyarország területén, akkor is egy nagyon nehéz időszak volt, hiszen a hátországnak gazdaságilag is nehéz volt, ugye rengeteg férfit elvittek katonának, nagyon sok nőnek olyan tevékenységet kellett végezni, amit egyébként nem, nők korábban nem nagyon végeztek. Tehát egy ilyen nagyon erős belső feszültség jellemezte ekkoriban a magyar társadalmat.
És azért akárhogyan is próbálják a tanárok is, meg az iskola is óvni a gyerekeket alapvetően a politikai eseményektől, de mégis ott egy szál a németek, a zsidók kérdés, a háború kérdése, és ugye nagyon erőteljesen tényleg megjelenik az a jelenség, hogy valaki egyetért azzal, hogy benne vagyunk ebben a háborúban, és valaki határozottan elítéli ezt, csak nem mondhatja ki nyíltan. És ugye pontosan ez a pikantériája, hogy ezt már Szabó Magda egy ilyen második világháborús közegbe belehelyezhette, hiszen talán éppen nem egy első világháborús közegbe helyezte ezt bele, mert akkor a második világháborúnál biztos vagyok benne, és ezt te tudod, szerintem a legjobban, vagy jobban tudod, mint én, de hogy, és említetted is, hogy azért a társadalom nem volt ennyire egyöntetűen háborúpárti, hogy akkor gyerünk, és mind életemet, véremet, és gyerünk, és a gyerekeket is erre neveljük, gyakorlatilag minden órán, vagy már azon kicsi kortól kezdve. Szóval nagyon-nagyon idézőlesen mondom, hogy nagyon jó kort választott szerintem ennek a regény, hogy hova ágyazta ezt be.
De nyilván ennek az is az oka, hogy ő erre emlékszik, hiszen ő ezt élt. Tehát az első világháborús esemény sorozatban nem építhetett be egy ilyen történetet, hiszen az csak hallomásból ismerte. Mert ezzel tudjuk Szabó Magdáról, hogy nagyon sok regényének a cselekményét, a történéseit a saját életéből merítette hozzá az ötleteket, a karakterek is azért, ha valaki jobban elemzi az ő kapcsolati hálóját, hogy kikkel állt kapcsolatba, akkor azért nagyon sok emberre meg lehet találni a valós alternatívát.
Karakterek, helyszínek, szerintem ez nagyon jól így átfésülhető, megtalálható, meg lelhető. Szoktunk beszélgetni egy-egy adott könyv kapcsán arról, hogy milyen személyben olvashatjuk, ugye, hogy ezt akkor most, hogy akkor ezt a Gina meséli, vagy a tábornok, az édesapja, vagy Szabó Magda, vagy hogy néz ki ez, vannak-e benne ugye ilyen belső monológok a Ginának, vagy akkor most ez az Abigail szál, hogy na, akkor ezt is tegyük tisztába, hogy akkor ez hogy néz ki ennél a regénynél, Márti?
Hát ugye nagyon sokszor ő egyeszem első személyben beszél, és nem csak Gina beszél egyeszem első személyben, hanem a többi szereplő is, amikor valamit mondani akar, vagyis nagyon érdekesek a párbeszédek, hogy nem csak így egy-egy mondatban válaszolnak, vagy nem csak egy-egy mondatban szólnak hozzá a történésekhez, hanem azért nagyon sokszor találunk olyan párbeszédeket, ahol nagyon mélyen kibontják a történéseket, és egy ilyen hát belső monológ is lehetne akár, mert tudjuk, hogy nem az, hiszen ezek ugye párbeszédek, de hogy pont ennek köszönhetően, hogy megerősíti azt, hogy mit szeretne az illető mondani, és jobban megértjük, hogy mi történik. Tehát én például azt gondolom, hogy pont Szabó Magdának az írói stílusa és az ő írói módszertana nagyban hozzásegít minket ahhoz, hogy értjük, hogy mi történik. Tehát más egyéb műveiről is elmondható ugyanez, de itt szerintem nagyon nagy mértékben jelen van az, hogy nagyon közérthetővé teszi az egészet, és a bonyolult személyiség jegyeket is sokszor pont ennek köszönhetően, hogy hogyan meséli el a történetet, nagyon le tudja egyszerűsíteni úgy, hogy akár a fiatalabb olvasók is könnyen érthetik, és a nyelvezetének köszönhetően is egy nagyon könnyen befogadható. De azért Szabó Magdáról már máskor beszéltünk ennek kapcsán, de most talán még nem említettük meg, hogy annak köszönhetően, hogy ő latin tanár is volt, azért vannak olyan művei, ahol nagyon sok latin szót használ, vagy akár nagyon sok római mitológiai alakot. Hát ebben a művében nyilván ezek teljes mértékben nincsenek jelen. Ennek köszönhetően, hogy nagyon könnyed a stílusa, nagyon könnyen befogadható, és talán ez is a népszerűségének az egyik magyarázata, hiszen ha átgondoljuk, hogy melyek azok a művei, amelyek valószínűleg kevésbé vannak jelen a köztudatban így Szabó Magda kapcsán, de azok a nehezebben olvasható, nehezebben értelmezhető művei, mert ott egy olyan nagy általános tudást feltételez az emberről, vagy egy olyan klasszikus műveltséget, ami azért valljuk be őszintén, hogy a klasszikus nyelvek ismerete nélkül az emberek jelentős részében nincs meg.
Én azt gondolom, nagyon mesteri írja ő meg a karaktereit, tehát nagyon szeretjük Szabó Magda a karaktereit, női karaktereit is, és pontosan azért, mert szerintem nagyon jól ismerte az embereket, nem csak azért, mert pedagógus volt, hanem szerintem egyszerűen volt ehhez érzéke, és nagyon jól papírra tudja ezeket vetni, viszont ebben a műben bővelkedünk a női karakterekben, és hát zárszóként még e kapcsán kérdeznélek, hiszen szerintem itt nagyon sokféle fajta női karaktert is megismerünk, természetesen nem mondom, hogy nincsen benne férfi karakter, de hogy női karakterekből azért tényleg bővelkedünk, és ahogyan már egy ilyen félmondattal említetted, hogy Gina jelenfejlődésen is megy keresztül, úgy fogalmaztál, hogy gyakorlatilag ebben az intézményben felnő. Mi ez a jelenfejlődés, vagy hogyan jut el, mit mondhatunk el a Gina karakteréről?
Történet elején egy lázadó kislány, egy nagyon lázadó, aki minden ellen is próbál lázadni, és a diáktársai, a lányok segítségével, a tanároknak köszönhetően, hogy megpróbálja megérteni, megérik is olyan hatások, amelyeknek, tehát hogy amelyek miatt muszáj neki megérteni, mi történik. Lényegében felnőtté válik gondolatilag, hogy ha mondjuk párhuzamba állítanánk, hogy miket mond a könyv elején, és hogyan gondolkodik a könyv végén, akkor lehet leginkább ezt látni. Még sosem olvastam úgy, hogy csak az elejét és a végét olvastam el. Egyébként nagyon érdekes lenne úgy összehasonlítani tényleg ezt a kettő gondolkodásmódot, de amúgy mindenképpen egy nagyon komoly jelenfejlődésen megy keresztül, nyilván az iskolának is és az ottani szabályoknak is, neveltetésnek köszönhetően, illetve tényleg az, amit miről beszéltünk, hogy annyi hatás éri, tehát akár ez az egész Abigail hatás, hogy mondják neki a lányok, hogy mi van az iskolában. Hát ugye ő ezt nem hitt el nagyon sokáig. Ugye nyilván ő addig nem hitt el, amíg nem kapott ő is egy levelet Abigailtől. És akkor úgy már ez minden, tehát már minden megváltozik, hogy ez most már nem is csak egy hit, hanem ez egy valóság, hiszen ha neki is írt levelet, akkor nem lehet az, hogy ez egy kitalált valami, amiben csak a lányok hisznek, hiszen ha valami megtörténik velem, akkor azt már csak elhiszem, hiszen kézzelfogható jel van, hogy kaptam egy levelet Abigailtől.
Köszönöm szépen, Márti, a gondolataidat. Szerintem ez egy olyan mű, amit most hoztunk, amelyet tényleg érezhettek a hallgatók is, hogy mind a ketten nagyon szeretünk. És Szabó Magdát nagyon szeretsz te is olvasni, én is nagyon szeretem. És tényleg biztatjuk a hallgatókat, hogy ők is vegyék a kezükbe, mert jó érzés még felnőttként, idősebb korban is elővenni ezeket a műveket. És most már valóban megtehetjük, hogy szebbnél szebb köteteket vehetünk a kezünkbe, vagy akár ajándékozhatunk, vásárolhatunk akár másnak. Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Szabó Magda Abigail című regényét ajánlottuk elolvasásra Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával. Köszönjük, hogy velünk tartottak, búcsúzik az adás szerkesztője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunkat szerdán 14 óra 5 perctől megismételjük.
Kezdődött, hol ér véget, és ott milyen törvény érvényes. Honnan jöttem, hova tartok, a csónakom, hol ér majd partot. Még homályos a kép, lelkemben már él, elhiszem. Sűrű felhő zár el minket, fél homály borít be mindent, csak szívünk látja a azt a földön túli édes álmot. Mert homályos a kép, de a lelkemben már él. Csak nézem azt a tükröt, azt a sok apró szilánkot, és a tökéletes képet még csak darabokban látom, de mint édes álom, mégis úgy hat rám. Mert sokkal több várott, mint gondolnám.
ott az élet törvénye érvényes. Onnan jöttem, oda tartok a csónakom, ott ér majd partot. Bár homályos a kép,
kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Esti mese.
Kedves gyermekek, hallgassátok meg Lázár Ervin, Berzsián és Dideki című meséjének második részét, melyet Csankó Zoltán olvas fel.
Nosza fűrészelt Berzsián, kalapált, szegecselt, de alig kezdte el, már is abba hagyta. Mert ám nincs a tekervényes agyú srófmesternek álkulcsa garmadával, sperhaknia fölösen, reszelője, mint nyű, feszítővasa, mint csillag az égen? De bizony van. Lehet ő előtte akadály egy zárt ajtó? Nem lehet. Na és az a dobhártya repesztő violin? Hát nincs neki részpikulája, acéltekerője, fűzfa hegedűje? De van bizony. És milyen ajtó tud ellenállni egy trillalázó részpikulának, egy trallalázó acéltekerőnek, és egy nyiszi nyősző fűzfa hegedűnek? Semmilyen. Nem beszélve a locskafecske zsebenciklopédia furfangjairól. Vajh! Akadály nekik egy bezárt ajtó? Nem akadály, mondta mélabúsan Berzsián, de mindjárt utilaput kötött is mélabúja talpára. Áldalak gyűjtögető nagyapám, kiáltotta, és a sumpuszból a sok kicit kacat közül előbányázta áldott emlékű nagyapja egyetlen hagyatékát, egy zöldre mázolt páncélszekrényt. A zöldre mázolt páncélszekrényt nagy erőfeszítéssel begyömöszkölte a ruhásszekrénye alsó polcára, kinyitotta, szerszámokat ragadott, fűrészelt, kalapált és szegecselt. Beszerelte a csöngőgombot a páncélszekrénybe. Kipróbálta, hogy működik-e. Csörgött, börgött a csöngője. Nagyszerű, mondta Berzsián, és boldogan bezárta a páncélszekrény ajtaját, még gondosabban a ruhásszekrényét. A ruhásszekrény kulcsát eldugta a kályhába, és elrikkantotta magát. Most csöngessen be, aki tud! Mert ez nem kétséges, hiába jár a srófmester agya 10 000 srófra, ezt a csöngőgombot el nem érheti. És violin is fújhatja, a részpikuláját is, meg egyáltalán. Coki neki, nem csöngőgomb. A locskafecske klopédiáról nem is beszélve. Locsoghat, fecseghet és viszont. Közelébe se jut a csöngőgombnak. Nagy boldogan hanyat vágta magát Berzsián. Belereccsent a barna ágy. Csak te ne recsenj, mondta neki Berzsián, éppen akkor, amikor győzedelmesen fekszem itt. Most aztán szenvedhetsz, irígy, kufár, borvizező, gonosz emberiség. Megszakítottam veled a kapcsolatot. Ott feküdt Berzsián napestig. Sőt, nap reggelig, mert este elaludt, és csak másnap késő reggel ébredt. Olyan késő reggel, hogy volt az már délelőtt 10 is. Esetleg 10:30. Nyújtózkodott Berzsián, és jó egészségeset ásított. Fölkelt, kinézett az ablakon. Megvan-e még az emberiség? A gonosz, hazug, borvizező. A kipillantásból nem sok derült ki. A napsütés, a fák, a dudvák és a bojtorjánok megvoltak. De az emberiségből egy fikarszni sem látszott. Üres volt az utca. Bass, mondta Berzsián. Srófmester bizonyára vizezett bort iszik a hörpentőben, Violi nyűvi a vonót, Klopédia meg valamilyen könyvtárban gubbaszt, és tanulja az AB abot. Ezzel visszafeküdt. De valami nyugtalanság vett rajta erőt. Ej, Berzsián, mondta magának, és ha ne talántán egy olyan kufár tévedne ide hozzád, aki még életében nem kufárkodott, vagy egy olyan hazug, aki még sosem hazudott, nem is beszélve a borvizezőről, aki még egyetlen egyszer sem vizezett bort, és keresnék a csöngőgombot szegények, be akarnának jönni, és mind hiába? Ej, Berzsián! Mit ej, horkant föl. Azoknak megmondom, hogy a csöngőgomb a páncélszekrényben van. Csöngettek és kész! Igen ám, de hogyan veszi észre őket? Ez sem okozott különösebb gondot Berzsiánnak. Odahúzta a székét az ablakhoz, és meretten figyelte a bezárt kaput. De nem jött senki. Délben már nagyon mérges volt Berzsián. Hát nincs kufár, aki nem kufárkodik. Nincs hazudós, aki nem hazudik. Nincs borvizező, aki nem vizezi a bort, morgolódott magában. Bezzeg srófmester biztos issza a vizezett bort a hörpentőben. Megéhezett Berzsián. Kiment a konyhába, kenyeret szelt, kolbászt. Evett. Félúton se járt az evésben, amikor fölkiáltott. Te itt eszel? És lehet, hogy valaki odakin strázsál a kapu előtt? Nosza kenyerestül, kolbászostul futott az ablakhoz. De nem volt a kapu előtt senki. Lehet, hogy amíg ettem, valaki nagyon keresgélte a csöngőt, gondolta Berzsián. Nem mozdulok innen. És nem mozdult. Nem mozdult estig, nem mozdult éjszaka se. Leste az utcát. Éjfél felé jött is egy ember nagy fityekkel. De rá se hederített Berzsián kapujára. El is ment nagy fityekkel. Hú, a fele az emberiségbe, mondta Berzsián, és elszúnyadt az ablak előtt ültében. Aludt másnap délig. Jaj, sóhajtozott, te álomszuszék, mit mulaszthattál megint? És hogy semmit nem ulasszon, most már enni se, inni se mozdult az ablak mellől. Éhezett már, szomjazott már. Mondtam én, hogy gonosz az emberiség, morogta, de azért nem mozdult az ablak mellől. Szerencsére, mert uzsonnatájt megjelent a kapu előtt srófmester. Vakarta a feje búbját. Sehogy sem értette ezt a bezárt kaput. Berzsián arcába visszatért a szín, éhét szomját felejtette. Srófmester meg fordult volna sarkon. De Berzsián se volt rest, kitárta az ablakot. Hé, srófmester! Ordította. Srófmester a csavaros eszű csak ámult-bámult. Hát te nem utaztál el? Nem én, mondta Berzsián, csak szakítottam az emberiséggel. Amelybe én is beletartozom, gyanakodott srófmester. Te is? Mondta hegykén Berzsián. Persze azért nem olyan rettenetesen hegykén.
Akkor most? Kérdezte srófmester. Táguljak innét?
A jobbak becsöngethettek hozzám, kiabálta kétségbe esve Berzsián.
És én jobb vagyok?
Kérdezte srófmester.
Ha be tudsz csöngetni?
De eltűnt innen a csöngőgomb.
Srófmester a piros gomb hűltejére mutatott.
Csak nem azt akarod mondani, hogy egy srófmester nem tud bejönni a bezárt kapun?
Srófmester nem is teketóriázott sokáig, benyúlt a vaskapu rácsán, elhúzta a reteszt, és bement a kertbe. Meg se állt a bejárati ajtóig.
Itt sincs gomb,
mondta.
És álkulcs nincs nálad garmadával?
Kérdezte riadtan Berzsián.
Dehogy nem,
mondta srófmester, és már nyitotta is az ajtót.
Na végre, hogy bent vagyok.
Még ne örvendj, mondta szigorúan Berzsián. Csönges!
De mivel?
Mérgelődött srófmester. Berzsián a szekrény felé mutogatott. Értette is, srófmester, csak hogy a szekrény be volt zárva.
Na, én megyek, velem ne figurázz,
mondta srófmester.
Kájha!
Ordított Berzsián. Meg is találta srófmester a kájhában a kulcsot. Ki is nyitotta a szekrényt, a páncélszekrényt is. Megtalálta a csöngőgombot.
Nagy-nagy tisztelet ült ki az arcára. Hát ennyire utálod az emberiséget, mondta áhítattal.
Ennyire, felelte fensőbségesen Berzsián. Csönges! Srófmester csöngetett. Csörgött, börgött a csöngő.
Bejöhet!
Ordította teljesen fölöslegesen Berzsián, hiszen srófmester már bent volt.
Keblemre, srófmester!
Folytatta az ordítást Berzsián, az ember gyűlölő, és keblére ölelte srófmestert.
Hát, ez nagyszerű,
bontakozott ki az ölelésből srófmester, és már rohant is. Hiába kiabált Berzsián, hiába tartóztatta. Futott srófmester, a lába se érte a földet. Ki az ajtón, ki a kapun, végig az utcán. Már el is tűnt. Berzsián majd összeesett bánatában. Hát ez elszaladt, szomorkodott. De nem kellett sokáig szomorkodnia, mert pár perc múlva visszatért srófmester. De nem ám egyedül. Ott nyekergette mellette fűszfa hegedűjét violin, a fülnyűvő zenész, ott locsogott, fecsegett a másik oldalán zsebenciklopédia, és mögötte meg csavargók, csivirgők, balfálcánok és jobbfálcánok, ringyesek és csillogó gúnyások, rongyosok és villogó gúnyások. A félváros ott szorongott srófmester mögött.
Berzsián!
Kiabálták. Igaz, hogy szakítottál az emberiséggel?
Igaz!
Kiáltott vissza boldogan Berzsián. Azok meg mind betódultak a kapun, be az ajtón, mind egyenként be a szekrénybe, ottan is a páncélszekrénybe, és nyomták a csöngőt, csak úgy csörgött-börgött.
Szabad! Tessék befáradni!
Rikoltozott Berzsián. De senkinek sem kellett fáradni, mert már mindenki bent volt. Violin, a fülrepesztő zenész, fölpattant a barna asztal tetejére, és rázengetett.
Csícsű, nyínyű,
énekelt a fűszfa hegedője. A vendégsereg meg táncra perdült, irgették, forgatták egymást.
Úgy kell az emberiségnek, megérdemli,
kiáltozták. De megám, rikkantotta Berzsián, és ellejtett egy csárdást zsebenciék locska fecskeleányával, klopédiával.
Kedves gyermekek, ma este Lázár Ervin Berzsián és Dideki című meséjének második részét hallottátok, Csankó Zoltántól. Jó éjszakát, szép álmokat!
Már megint itt hagytak.
Drága ukulele, merre vagy?
Mikor jönnek már, értem?
Egyszer egy vasárnap délelőtt, koncert után szaladtam haza, úgy, mint a nyúl. És nem vettem észre, hogy szokás szerint valamit elhagytam, és most a szívemben búl.
A koncertnek már vége lett, és én még mindig itt heverek.
A